A királyfi és a sors, a két fivér, újegyiptomi novellák.
Két fivér. Egyszer volt, úgy mondják, két fivér. Egy anyától és egy apától. Az idősebbik neve Anubis, a fiatalabbik neve Bata. Anubisnak háza volt és felesége, öccse pedig gyermeke gyanánt volt vele. Ruhát készített neki, és a nyája után járt a mezőn, szántott, aratott, és mindenféle munkát végzett a mezőkön. Az öccse jó bajnok. Nem volt hozzá hasonló az egész országban. Isten ereje volt benne. Sok nappal ezután, mindennapi szokása szerint a nyájat őrizte, esténként pedig hazatért házába, megrakodva a mező mindenféle füvével, fájával, javával és tejjel, amit letett bátyja elé, aki feleségével ült és evett, meg ivott. Ő pedig kiment, hogy istállójában egyedül aludjék nyájának közepette. Amikor aztán a föld kivilágosodott és nappal lett, bátyja elé rakta, amit főztek, hogy az adjon neki eleséget a mezőre, ő pedig kihajtotta barmait legeltetni. Ahogyan barmai mögött ment, azok így szóltak hozzá. Jó füvű ez a bizonyos hely. Ő meghallgatta mindazt, amit mondtak, és elhajtotta a barmokat arra a jó füvű helyre, amit kívántak. Azok a barmok, amelyeket ő őrizett, nagyon-nagyon szépek lettek, gyarapodtak, és igen-igen borjasztak. Szántás idején bátyja így szólt hozzá. Fogj be nekünk, hogy szánthassunk, mivel a szántóföld előjött, és jó a szántásra. Hasonlóképpen gyere ki a földre te is vetőmaggal, mert reggel neki fogunk a szántásnak. ezt mondta. Öccse pedig elvégzett minden megbízatást, amit a bátyja mondott neki, hogy tegyen meg. Amikor aztán kivilágosodott és nappal lett, kimentek a földre vetőmagjukkal, hozzáfogtak a szántáshoz, és szívük a munka megkezdésekor nagyon-nagyon édes volt munkájuk miatt. Sok nappal ezután, amikor a földeken voltak, fogytában volt a vetőmagjuk. Akkor elküldte öccsét, mondván, siess, és hozz nekünk vetőmagot a faluból. A fiatalabb fivér, amikor megtalálta bátyja feleségét, az éppen ült, és a haját fonta. Így szólt hozzá, állj fel, és adj nekem vetőmagot, hadd siessek a mezőre, mert vár engem az én bátyám. Ne késlekedj! Az asszony így válaszolt. Menj, és nyisd ki a csűrt, és hozd ki magadnak, amit kívánsz. Ne hagyasd félbe velem a fésülködést. Az ifjú erre bement az istállóba, és kihozott egy nagy edényt, mert sok vetőmagot akart vinni. Megrakodott árpával, búzával, és avval együtt távozott. Ekkor így szólt hozzá az asszony. Vajon mennyi súly van a válladon? Ő erre azt mondta. Búza 3 mérő, árpa 2 mérő, összesen 5 mérő van a vállamon. Így szólt az asszonyhoz. Akkor az asszony így beszélt hozzá. De nagy erő van benned. És én látom is a te erősségedet minden nap. És vágyott rá, hogy megismerje őt, hogy mint bajnokot ismerhesse meg, és felállt, megragadta őt mondván. Jer, feküdjünk együtt egy óra hosszat. Javadra válik, mert én szép ruhákat csinálok majd neked. Az ifjú emiatt a gonosz beszéd miatt, amit az asszony intézett hozzá, olyan lett, mint a felső egyiptomi leopárd, amikor haragszik. Úgyhogy az igen-igen félt tőle. Ő pedig így szólt hozzá, mondván. Hát lásd, te olyan vagy nekem, mintha anyám lennél, és férjed olyan számomra, mintha apám lenne, mert ő, mint idősebb, nevelt fel engem. Mit jelentsen ez a nagy gonoszság, amit mondottál nekem? Nehogy még egyszer mondd, mert én el nem mondom senkinek, és senki emberfia előtt ki nem csúszik a számon. Felemelte terhét, és kiment a földekre, és elérkezett bátyjához. Szorgalmasan munkálkodtak munkájukon. Azután este idején, amikor az idősebb fivér hazatért házába, öccse meg nyája után ment, és megrakodott mindenféle mezei dologgal, maga előtt hajtotta barmait, hogy megpihentesse őket istállójukban, amelyik a faluban volt. Bátyja felesége pedig nagyon félt azok miatt a szavak miatt, amiket mondott. Hozott hát zsírt és hájat, hogy olyanná legyen, mint akit gonoszul elvertek, mert azt akarta mondani férjének, íme, a te öcséd volt az, aki megvert. Amikor este férje hazatért, mindennapi szokása szerint, és megérkezett házához, feleségét fekve találta, gonosz betegségben. Nem öntött vizet a kezére, mint szokása volt. Nem gyújtott világosságot neki. Háza sötétben volt, ő pedig feküdt és hányt. Férje így szólt hozzá. Ki beszélt veled? Ő pedig mondta neki. Senki sem beszélt velem a te öcséden kívül. Amikor ugyanis jött, hogy elvigye neked a vetőmagot, engem egyedül ülve talált. Ekkor ezt mondta nekem. Jer, feküdjünk együtt egy óra hosszat. Ékesítsd fel hajadat. Így szólt, és ezt mondta nekem, de én nem hallgattam rá. Hát nem vagyok-e a te anyád, és a te bátyád nem olyan-e számodra, mint apád? Így szóltam, mondván neki. Ő pedig félt, és megvert, hogy ne adjam hírül neked. Ha tehát megengedett, hogy éljen, én fogok meghalni. Mert lásd, ha ő este hazajön, mikor én kérdőre vonom amiatt a gonosz beszéd miatt, ő fehérre fogja azt változtatni. Az idősebb fivér olyan lett, mint a felső egyiptomi leopárd. Kifente láncsáját és kezébe vette. Az idősebb az istálló ajtaja mögé állt, hogy megölje öccsét este, amikor jön, hogy beterelje nyáját az istállóba. Az pedig, mikor a nap lenyugodott, megrakodott mindenféle mezei növénnyel mindennapos szokása szerint. Amint jött, az első tehén, amikor belépett az istállóba, így szólt az ő pásztorához: íme a te bátyád ott áll előtted láncsájával, hogy megöljön téged. Menekülj előle. Ő pedig meghallotta, amit első tehene mondott. A második tehén is, mikor belépett, hasonlót mondott. Ő meg istállója ajtaja alá pillantott, és meglátta bátyjának lábát, amint az ajtó mögött állt láncsával kezében. Lerakta terhét a földre, és futva menekülésnek eredt. Bátyja pedig utána ment láncsájával. A fiatalabb fivér Réharaktihoz fohászkodott, mondván: én jó uram, te vagy az, aki elválasztod a gonoszt és az igazat. Ré meghallgatta minden könyörgését, és Ré nagy vizet teremtett közte és bátyja közt, amely telve volt krokodílusokkal. Egyikük az egyik parton volt, másikuk a másikon. Bátyja kétszer a kezébe csapott, mert nem tudta megölni őt. Öccse pedig átkiáltott hozzá a partról, mondván: állj itt, amíg kivilágosodik, és a napkorong fölkel, s akkor ítéletre megyek veled elébe, és ő a gonoszat az igaznak fogja adni. Mert én nem maradok veled, örökké. Nem maradok veled azon a helyen, ahol te vagy. El fogok menni a cédrus völgybe. Miután kivilágosodott, és nappal lett, és Ré Harakti fölkelt, meglátták egymást. Az ifjú így beszélt bátyjához, mondván: mit jelentsen az, hogy üldözöl? Hogy megölj igaztalanul? És nem hallgatsz rám, hogy beszéljek? Mert hát én a te öcséd vagyok, és te olyan vagy számomra, mint az apám. És a te feleséged olyan számomra, mint az anyám. Hát nem úgy van-e, hogy amikor elküldtél, hogy hozzak nekünk vetőmagot, a te feleséged így szólt hozzám: jöjj, töltsünk el egy órát, feküdjünk le. Hát lásd, mennyire kiforgatta ezt neked, az ellenkezőjévé. És tudtára adta mindazt, ami vele és feleségével történt. És megesküdött Ré Haraktira, mondván: hát az volt a szándékod, hogy megölj igaztalanul? Láncsád a kezedben volt? Egy émeítő szagú vulva miatt? Akkor hozott egy nátkést, levágta falloszát, bedobta a vízbe. A harcsa lenyelte azt, és ő gyönge lett, nyomorultá vált. Bátyja pedig igen-igen elszomorodott szívében, ott állt és hangosan sírt, de a krokodilusok miatt nem tudott átmenni oda, ahol öccse volt. Öccse pedig átkiáltott hozzá, mondván: te, ha emlékszel a rosszra, hát nem emlékszel semmi jóra, vagy egyáltalán valamire, amit én tettem neked? Menj hát vissza házadba, és őrizd nyájadat, mert én nem maradok azon a helyen, ahol te vagy. El fogok menni a cédrus völgybe. Ha van még valami, amit megteszel nekem, akkor majd eljössz, hogy gondoskodj rólam, ha megtudod, hogy valami történt velem. Mert én kiveszem a szívemet, és a cédrusfa virágjának tetejére teszem. Ha a cédrusfát kivágják, és az a földre zuhan, te eljössz, hogy megkeresd. Ha 7 évet töltesz is el avval, hogy megkeresd, szíved meg ne unja, és ha megtaláltad, és beleteszed egy hideg vizes csészébe, én újra élni fogok, hogy felelősségre vonjam a vétkest. Te pedig, ha egy korsó sört adnak kezedbe, és az kifut, arról meg fogod tudni, hogy történt valami ellenem, s akkor ne maradj tovább állva, ez már a te számodra történt. Elment a cédrus völgybe, bátyja pedig házába ment, kezét fejére téve, bekenve magát földdel. Házába érve megölte feleségét, és a kutyák elé vetette. Gyászban ült öccse miatt. Sok nappal ezután a fiatalabb fivér a cédrusvölgyben volt. Senki sem volt vele. Idejét azzal töltötte, hogy vadászott a hegy vadjaira, s este aludni a cédrusfa alá tért, melynek virágja tetején szíve volt. Sok nappal ezután saját kezével palotát épített magának a cédrusvölgyben, azt mindenféle szép dologgal töltötte meg, mert házat akart magának alapítani. Amint palotájából kiment, találkozott az isteni kilencséggel, akik eljöttek, hogy terveket készítsenek egész országuk számára. Az isteni kilencség pedig egyként mondotta neki: ó, Bata! Az isteni kilencség bikája. Hát te itt vagy, egyedül, és elhagytad városodat bátyádnak, Anubisnak felesége miatt. Lásd, ő megölte feleségét, mert te felelősségre vontad őt az ellened elkövetett gonoszság miatt. És szívük igen-igen nagy részvéttel telt meg iránta. Réharakti így szólt Knúmhoz: alkoss egy asszony Bata számára, ne maradjon egyedül. Knúm feleséget formált számára, ki testében szebb volt az egész föld minden asszonyánál. Minden isten benne volt. Eljött a hét hátor, hogy megtekintsék a nőt, és egy szájjal mondották: kard által fog meghalni. Bata pedig igen-igen szerette őt, s míg avval töltötte napjait, hogy a hegy vadjaira vadászott, hogy hazahozza és eléje terítse azokat, a nő házában maradt. Azt mondta az asszonynak: ne menj ki, nehogy a tenger elragadjon, mert nem tudnálak megmenteni, hiszen én is nő vagyok, mint te. Szívem a cédrusfa virágjának tetején nyugszik. Ha valaki más találná meg, harcolnék vele. Megnyitotta neki a szívét, a maga teljes valóságában. Sok nappal ezután Bata vadászni ment, mindennapi szokása szerint. A fiatal asszony is kiment, hogy sétáljon a ház mellett lévő cédrusfa alatt. A tenger meglátta őt, és utána áradt. Ő menekülésnek eredt előle, és be is lépett házába. A tenger oda kiáltott a cédrusfának: ragadd meg számomra! A cédrusfa el is hozott egy fürtöt a hajából. A tenger ezt Egyiptomba vitte, és azon helyen rakta le, ahol a fáraó, életboldogság, egészség neki ruhamosói voltak. A hajfürt illata a fáraó ruháiban maradt. Veszekedtek a fáraó ruhamosóival, mondván: kenőcs illata van a fáraó ruháinak. Veszekedtek velük minden nap, és ők nem tudták, mit csináljanak. A fáraó ruhamosóinak előjárója kiment a partra, a szívében igen-igen elkeseredve a vele való mindennapos veszekedés miatt. Megállt a dombon, szemben a hajfürttel, amelyik a vízben volt. Leküldött érte, felhozták neki, illatát igen-igen édesnek találta. Elvitte a fáraónak. Előhozatták a fáraó írnokait és tudósait. Ők pedig így szóltak a fáraónak: ami ezt a hajfürtöt illeti, az Réharakti egy leányájé, kiben minden isten magja benne van. Ő maga pedig idegen ország ajándéka számodra. Küldes követeket minden országba, hogy megkeressék őt, de avval a követtel, aki a cédrusvölgybe megy, küldes számos embert, hogy elhozzák a nőt. Ő felsége erre így szólt: nagyon-nagyon jó, amit ti nekünk mondtatok. És szerte küldték a követeket. Sok nappal ezután az emberek, akik az idegen országokba mentek, visszajöttek, hogy hírt mondjanak ő felségének. De nem jöttek meg azok, akik a cédrusvölgybe mentek. Ugyanis megölte őket Bata. Csak egyet hagyott belőlük, hogy hírt mondjon ő felségének. Ő felsége erre sok katonát küldött újra, hasonlóképpen kocsiharcosokat, hogy elhozzák a leányt. Volt köztük egy asszony. Ennek mindenféle asszonyi ékszert adtak a kezébe, és a leány eljött vele Egyiptomba. Örvendeztek neki az egész országban. Ő felsége nagyon-nagyon szerette őt, és kineveztette nagy háremhölgyé. Elbeszélgetett vele, hogy az elmondhassa a férjére vonatkozó gondolatait. Azt mondotta ő felségének: vágasd ki a cédrusfát, hogy elpusztítsák. Katonákat küldtek hát baltákkal, hogy kivágják a cédrusfát. Eljutottak a cédrusfához, és mikor levágták a virágot, amelynek tetején bata szíve volt, ő abban a pillanatban holttan rogyott le. Mikor azután a föld megvilágosodott és nappal lett, amikor a cédrusfát kivágták, Anubis, bata bátyja belépett házába. Leült, kezet mosott, és akkor adtak neki egy korsó sört, ez kifutott. Adtak neki egy másikat, borral, ez megzavarosodott. Vette botját és szandáljait, valamint ruháit és fegyvereit, és útnak eredt a cédrus völgybe. Amikor belépett öccse palotájába, öccsét fekve találta ágyán. Halott volt. Sírt, mikor meglátta öccsét holtan feküdni. Elment hát, hogy megkeresse öccse szívét a cédrusfa alatt, mely alatt este öccse aludt. 3 évet töltött el a kereséssel, de nem találta meg. Amikor a 4. évet is megkezdte, szíve vágyakozott, hogy Egyiptomba menjen. Holnap el fogok menni, így szólt magában. Amikor aztán a föld megvilágosodott és nappal lett, a cédrusfa alá ment és idejét a kereséssel töltötte. Mikor már hazament volna, este, egy ideig még kereste. Talált egy szőlőfürtöt. Hazament vele. Hát ez volt az öccse szíve. Hozott egy csésze hideg vizet, beledobta, és leült mindennapi szokása szerint. Amikor azután éjszaka lett, és a szív beitta a vizet, bata egész testében megremegett, s rátekintett bátyjára. Szíve még a csészében volt. Akkor bátyja Anubis megragadta a hidegvizes csészét, amelyikben öccse szíve volt, és megitatta azt vele. Szíve megállt a helyén, olyanná lett, mint volt. Megölelték egymást, és beszélgettek egymással. Bata így szólt bátyjához: nézd, én egy nagy bikává változom, melynek mindenféle szép tarka színe van, s amelynek senki sem ismeri természetét. Te pedig hátamra ülsz, s mire a nap fölkel, ott leszünk, ahol a feleségem van, s felelősségre vonom. Te odahajtasz engemet, ahol a király van, mert mindenféle jót fognak veled tenni, le fognak mérni ezüsttel és arannyal, amiért engem a fáraó elé hajtottál, mert nagy csoda leszek. Örvendezni fognak nekem az egész országban. Te pedig a faludba mégy. Amikor azután a föld megvilágosodott és nappal lett, bata átváltozott abba az alakba, amelyről bátyjának szólt. Anubis, a bátyja pedig hátára ült. A föld megvilágosodott, akkor eljutott oda, ahol a király lakik. Hírt adtak róla ő felségének, aki megnézte őt és nagyon-nagyon örült neki. Nagy áldozati ünnepséget rendeztek számára, mondván: nagy csoda az, ami történt. Örvendeztek neki az egész országban. Lemérték ezüsttel, arannyal bátyja számára. Ez falujában maradt. A király adott neki sok embert és sok vagyont, a fáraó igen-igen szerette őt, az ország minden más emberénél jobban. Thank you. Sok nappal ezután Bata belépett a konyhába. Megállott ott, ahol a háremhölgy volt. Beszédbe elegyedett vele, mondván: nézd, én még élek. Ő pedig így szólt hozzá: ki vagy hát te? Ő így szólt hozzá: én Bata vagyok. Tudod te, mikor miattam elpusztítattad a cédrusfát a fáraó által, hogy ne élhessek, de lásd, én még élek. Bikává lettem. A háremhölgy igen-igen megijedt emiatt a híradás miatt, amit neki férje mondott. Az pedig kiment a konyhából. Ő felsége pedig leült, hogy szép napot töltsön el az asszonnyal. Amikor ezt töltött ő felségének, a király nagyon-nagyon jól érezte magát vele. Az asszony ekkor így szólt ő felségéhez: esküdj meg nekem az Istenre, mondván, amit mondani fogok, azt én meg fogom hallgatni neki. Ő meghallgatta mindazt, amit az asszony mondott. Adj ennem ennek a bikának a májából, mert úgysem való az semmire. Így szólott hozzá. A király igen-igen elszomorodott amiatt, amit mondott. A fáraó szíve részvéttel telt meg a bika iránt. A király ő felsége egyik első királyi szolgáját hívatta, hogy lemészárolja a bikát. Amikor aztán lemészárolták, amikor az emberek vállán volt és a nyakára sújtottak, két csepp vért ejtett le ő felsége kapufélfája mellé. Az egyik a fáraó nagy kapujának egyik oldalán, a másik oldalán volt. Két nagy perzea fává nőttek. Mindegyik pompás példány volt. Elmentek, hogy megmondják ő felségének. Két nagy perzea fa nőtt ki, hatalmas csoda gyanánt ő felsége nagy kapuja mellett. Öröm volt ezek miatt az egész országban. A király áldozatot mutatott be számukra. Sok nappal ezután ő felsége megjelent a lazúrkő ablakban. Mindenféle virágkoszorú volt a nyakában. Ezután fehér aranykocsiján kihajtatott a királyi házból, hogy megszemléje a perzea fákat. A háremhölgy is kihajtatott a fáraó mögött. Ő felsége leült az egyik perzea fa alá, az pedig beszélt az ő feleségével. Ó, te álnok! Én vagyok Bata. Élek. Bár elpusztítattam általad. Te tudod, hogy mikor miattam kivágattad a cédrusfát a fáraó által, akkor bikává változtam, akkor leölettél engem. Sok nappal ezután, amikor a háremhölgy italt töltött ő felségének, a király jól érezte magát vele. Ő így szólt ő felségének: esküdj meg nekem az Istenre, mondván, amit a háremhölgy mond nekem, azt én meg fogom hallgatni, ezt mondd! Ő meghallgatta mindazt, amit amaz mondott, az pedig így szólt: vágasd ki a két perze a fát, és csináltas belőlük szép bútorokat. Ő meghallgatta mindazt, amit az asszony mondott. Kis idővel ezután ő felsége tapasztalt mestereket hozatott. Kivágták a fáraó perzea fáját. A királyi feleség, a háremhölgy ott állt, hogy nézze ezt, és akkor egy szilánk elrepült, és bejutott a háremhölgy szájába. Ő pedig elnyelte, és abban a pillanatban teherbe esett. A király mindazt elkészítette neki a fákból, amit kívánt. Sok nappal ezután az asszony fiú gyermeket szült. Elmentek, hogy megmondják ő felségének. Fiú gyermeket született. Elhozták, adtak melléje dajkát és nevelőnőket. Öröm volt az egész országban. A király pedig leült, hogy egy szép napot töltsön el. A gyermeket felnevelték. Ő felsége igen-igen szerette az első órától fogva, és kinevezte őt Núbia királyfiává. Sok nappal ezután ő felsége az egész ország trónörökösévé tette. Sok nappal ezután, miután sok évet töltött el, mint trónörökös az egész országban, ő felsége az égbe szállt. A király pedig így szólt. Hozassátok elő nekem ő felsége nagy tisztviselőit, hogy tudtul adjam mindazokat a körülményeket, amelyek velem történtek. Előhívták az előző király feleségét, és ő előttük ítélkezett fölötte. Azok beleegyeztek. Előhozták számára bátyját, trónörökössé tette az egész országában. 30 évig volt Egyiptom királya, és amikor eltávozott az életre, bátyja állt helyére halála napján. Vége. Szép békességben. A kincstár írnoka Kagabukája részéről, aki a fáraó, életboldogság egészség neki, kincstárához tartozik, és Hori írnok és Meremapet írnok részéről. Készítette Innenna írnok, ennek a könyvnek tulajdonosa. Aki rosszat mondana erre a könyvre, legyen Tot az ellensége.
Volt egyszer, úgy mondják, egy egyiptomi király, nem született fiúgyermeke. Ő felsége, életboldogság egészség neki, kért az ő idejének isteneitől egy fiút, ezek pedig elrendelték, hogy szülessék neki. Amint ezen az éjszakán feleségével hált, az megfogant és teherbe esett. És amint betöltötte a szülés hónapjait, fiúgyermeke született. Akkor eljöttek a hátorok, hogy sorsát meghatározzák. Azt mondták, krokodilus vagy kígyó vagy kutya által hal meg. Meghallották ezt az emberek, akik a gyermek mellett voltak, és jelentették ő felségének, életboldogság egészség neki. Ő felsége, életboldogság egészség neki, nagyon-nagyon elszomorodott szívében. Ő felsége, életboldogság egészség neki, építetett neki kőből egy házat a sivatagban, amely meg volt rakva emberekkel és mindenféle jóval a királyi házból, életboldogság egészség neki, hogy a gyermek ki ne menjen. Amikor azután a gyermek nagy lett, felment a háza tetejére, és megpillantott egy agarat, amely egy felnőtt férfit követett, aki az úton ment. Azt mondotta szolgájának. Mi az, ami a felnőtt férfi után megy, aki az úton halad? Ő azt mondta neki. Ez egy agár. A gyermek pedig így szólt. Hozzanak nekem egy ehhez hasonlót. A szolga elment, hogy hírül adja ezeket ő felségének, életboldogság egészség neki. Ő felsége, életboldogság egészség neki pedig így szólt. Hozzanak neki egy kis remegőt, hogy ne hiányozzék a szívének. Hát hoztak neki egy agarat. Akkor azután napok múltával a gyermek elérte a férfikort egész testében. Üzent atyának, mondván. Mire való az, hogy én itt ülök? Mert lásd, én úgyis a sorsnak vagyok rendelve. Hagy hát engem szívem szerint cselekedni, ahogy Isten is úgy tesz, miként cselekedni az ő szíve szándékában van. Befogtak neki egy kocsit. Felszerelve mindenféle fegyverrel, adtak kíséretébe egy szolgát, hogy kövesse. Átvitték a keleti partra, s azt mondták neki. Menj kívánságod szerint. Agara pedig vele volt. Észak felé ment, szíve szerint, a sivatagba. A sivatag mindenféle vadjából élt. Eljutott Naharina fejedelméhez. Naharina fejedelmének nem született csak egy leánygyermeke. Építetett neki egy házat, melynek ablaka 70 rőfnyire volt a földtől. Szíria országa minden fejedelmének fiait elhívatta, és azt mondta nekik. Aki eléri a lányom ablakát, annak lesz ő a felesége. Sok nap múltával ezután, amikor mindennapi szokásaik szerint voltak, a gyermek elhaladt mellettük. Ők a gyermeket házukba vitték, megfürdették, lovait megetették, és mindenféle dolgot cselekedtek számára. Megkenték, lábait bepólyázták, élelmet adtak kísérőjének, és azt mondták neki beszélgetésképpen. Honnan jössz, szép ifjú? Ő mondotta nekik. Én Egyiptom egy katonatisztjének a fia vagyok. Anyám meghalt, atyám másik asszonyt vett, mostoha anyát. Az gyűlölködővé vált velem szemben, akkor én eljöttem, szökve előle. Ők megölelték, és egész testét megcsókolták. Sok nap múltával ezután ő azt mondotta az ifjaknak. Mit csináltok ti itt, ifjak? Ők azt mondták neki. 3 hónapja, a mai napig, hogy itt vagyunk, és időnket avval töltjük, hogy ugrunk. Mert az, aki eléri Naharina fejedelme lányának ablakát, annak adja őt feleségül. Ő azt mondta nekik. Ó, bár ne fájna a lábam, én is elmennék ugrani veletek. Ők elmentek ugrani, mindennapi szokásuk szerint, és a gyermek távolabb állt, hogy nézze. Naharina fejedelme lányának arca feléje fordult. Ezután, napok múltával, a gyermek is eljött, hogy ugorjék a fejedelmek fiaival együtt, és elérte Naharina fejedelme lányának ablakát. Az megcsókolta őt, és megölelte egész testében. Elmentek, hogy megörvendeztessék a lány atyának a szívét, és így szóltak hozzá. Egy ember elérte a te lányod ablakát. A fejedelem megkérdezte őt, mondván. A fejedelmek közül melyiknek a fia? Mondották neki. Ez egy katonatiszt fia, aki szökve jött Egyiptom országából a mostoha anyja elől. Naharina fejedelme igen-igen megharagudott, és így szólt. Vajon én leányomat egyiptomi szökevénynek adjam? Küldjétek őt vissza! Eljöttek, hogy megmondják ezt neki. Menj oda, ahonnan jöttél! A fiatal lány megragadta őt, és megesküdött az Istenre, mondván, ahogy Ré Harakti létezik, ha elveszik őt tőlem, nem fogok enni, nem fogok inni, meg fogok halni abban az órában. A hírnök elment, hogy jelentse mindazt, amit mondott az ő atyának. Atya embereket küldött, hogy megöljék az ifjút ott, ahol van. A lány pedig azt mondta. Ahogyan Ré létezik, ha megölik őt, mire lenyugszik a nap, Sú, én meghalok, nem élem túl egy órával sem. Elmentek, hogy megmondják ezt atyának. Atya maga elé hozatta az ifjút leányával együtt. Az ifjú eléje jött, és méltósága meghatotta a fejedelmet. A fejedelem megölelte őt, és megcsókolta egész testében, és így szólt hozzá. Mondd hát el nekem körülményeidet, mert hiszen te olyan vagy számomra, mint a fiam. Az ifjú azt mondta neki. Én egy Egyiptom országából való katonatiszt fia vagyok. Anyám meghalt, és atyám másik feleséget vett. Az gyűlölködni kezdett ellenem, és én elmentem menekülvén előle. Akkor a fejedelem nekiadta lányát feleségül, adott nekik házat és szántóföldeket, hasonlóképpen nyájakat és mindenféle jót. Ezek után, ezek múltával az ifjú így szólt feleségéhez. Én három sorsnak vagyok elrendelve, a krokodilusnak, a kígyónak, a kutyának. Amaz pedig azt mondta neki, ölesd meg a kutyát, amelyik követ. Ő azt mondta neki, ne csinálj oktalanságot. Nem öletem meg a kutyámat, amelyet felneveltem azóta, hogy egészen kicsiny volt. Akkor az asszony elkezdte igen-igen őrizni férjét, és nem engedte egyedül kimenni. Azon a napon, amikor az ifjú eljött Egyiptom országából, hogy vándorútra menjen, a krokodilus, az ő sorsa ott volt. És megjelent a községben, amelyikben az ifjú volt feleségével, vele szemben a tóban. Egy óriás volt benne, és nem engedte, hogy a krokodilus kijöjjön, sem a krokodilus nem engedte, hogy az óriás előjöjjön sétálni. És amikor a nap, Sú, fölkelt, mint két ellenfél, felálltak, hogy harcoljanak minden nap, három hónapnyi ideje, napra pontosan. És azután, napok múltával, az ifjú leült, hogy egy szép napot töltsön el házában. Mikor az esti szél nyugtával az ifjú lefeküdt ágyára, az álom hatalmába kerítette testét. Felesége megtöltött egy csészét borral, egy másik csészét sörrel. Előjött egy kígyó az odvából, hogy megmarja az ifjút. Ám felesége az oldala mellett ült, nem aludt. Letette a csészéket a kígyónak. Az ivott, megrészegedett, és elaludt a hátára fordulva. Az asszony feldarabolta baltájával. Felébresztették a férjét. Az asszony azt mondta, lásd, Istened kezedbe adta egyik sorsodat. Meg fog őrizni téged a másik kettőtől is. Az ifjú áldozatot mutatott Berének, dicsőítvén őt és magasztalván hatalmát mindennapi szokása szerint. Ezután, napok múltával, az ifjú sétálni ment ki felüdülésként az ő birtokára. Nem jött ki vele felesége, hanem kutyája követte. Kutyája megszólalt. Én vagyok a te sorsod. Ő menekült előle, és eljutott a tóhoz, leszállt a vízbe, menekülve a kutya elől. És a krokodilus megragadta őt, azon a helyen, ahol az óriás volt. És a krokodilus így szólt az ifjúhoz, én vagyok a te sorsod, aki téged üldözlek, mert három hónapon át a mai napig harcoltam az óriással, hát lásd, én szabadon engedlek. És ha te, hogy harcoljak, te kiáltasz nekem, hogy megöljük az óriást, hát lásd, tekints a krokodilusra. Mikor azután a föld kivilágosodott, és nappal lett, eljött harcolni az óriás. írok a te sorsod. És amikor a nap fölkelt, mint két ellenfél, felálltak, hogy harcoljanak minden nap, 3 hónapnyi ideje, napra pontosan.
Aki rosszat mondana erre a könyvre, legyen Tot az ellensége.
A Királyfi és a sors, valamint a Két fivér című óegyiptomi novellákat Bertalan Ágnes és Mácsai Pál mondta el Dobrovics Aladár fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.